Kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füste. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a király, a seregek urát látták szemei. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta, íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Imádkozzunk. Megköszönjük neked, mennyei atyánk, ezeket az ígéket, ezt a történetet, és szeretnénk, hogyha most ezeken keresztül szólnál hozzánk. Amen.
Azt gondolom, testvérek, hogy a Bibliát olvasni szokók előtt ez nem ismeretlen, ez a történet, amit Ézsaiás próféta könyvéből felolvastunk. Ézsaiásnak egy fantasztikus megtapasztalását mutatja be, írja le ez a történet. Olyan dolog történik Ézsaiással, a prófétával, ami azért valljuk be nem sokszor szokott megtörténni. Volt rá példa, de nem gyakori, az, hogy valaki meglátja az Urat. Volt rá példa Ézsaiás előtt is, Mózes is beszélt az Úrral, Ézsaiás után is, gondolunk Ezékielnek a látomásaira, vagy János apostolnak a látomásaira, amit aztán a Jelenések könyvébe írt le, de mégis azért nem egy szokványos dolog, egy fantasztikus dolog, ami történik vele. A menny dicsőségének egy sugara ráragyog Ézsaiásra, és ebben a világosságban azt mondja, hogy meglátja az Urat. Azt mondta, hogy láttam az Urat. Nagyon egyértelműen fogalmaz a próféta, de azért eszünkbe kell, hogy jusson egy dolog, amit úgy érdemes megemlíteni. Az Úr Jézus azt mondja egyszer egy helyen, János evangéliumában olvassuk, vagy ezt olvassuk az igében, hogy az Isten soha senki nem látta. Aztán 2 Mózes 33.20-ban azt mondja Isten, hogy orcámat azonban nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Hát, hogyha most egymás mellé tesszük ezeket az igéket, ezeket a dolgokat, akkor egy kis ellentmondás az, amire fölfigyelhetünk. Ézsaiás azt mondja, hogy láttam az Urat, a másik helyen azt mondja az ige, hogy az Istent soha senki nem látta, mert ha látta volna, akkor az nem bírná ki, az belehalna. Hát, hogy is van ez a dolog? Akkor most mi az, amit látott Ézsaiás? Akkor most ki téved? Téved a próféta, mert mégsem látta az Urat? Vagy téved azok az igék tévednek, akik azt mondják, hogy az Isten soha senki nem látta? Hát, nyilvánvaló, hogy nem a maga valóságában, dicsőségének a teljességében látta az Urat a próféta ebben a látomásában, mert egyszerűen ezt nem láthatja élő lény. Még azt gondolom, hogy a szent angyalok sem bírnák ki Isten látni a maga teljes valóságában, dicsőségének a teljességében. Annyit mutatott meg mindig az Úr magából, az övéinek, amennyit azok elbírtak. És ezek, amiket megmutatott, nagyon sokszor képekben jelenik meg az emberek előtt, a kiválasztottak előtt. Bizonyára emlékszünk arra, hogy amikor Mózes megépíti a szent sátort, akkor az nem az ő tervezői kvalitásából adódott az, hogy hogyan is fog az a sátor majd, a szent sátor, és annak mintájára később a jeruzsálemi templom felépülni. Nem úgy volt az, mint manapság, hogy Mózes leül egy tervező asztalhoz, és elgondolja a maga ízlése, a maga kreativitása, a maga tervezői képessége alapján, hogy hát akkor hogyan is nézzen ki ez a sátor, Istennek a lakóhelye, hanem Mózes megkapta nagyon világosan az utasításokat, hogy miképpen kell a sátrat megépíteni, hogyan kell annak felépülnie, és azt olvassuk ott az igében, hogy úgy, ahogy a hegyen láttad, a mennyei templomnak a mintájára kell, hogy a sátor felépüljön, aztán majd később a jeruzsálemi templom. Tehát, hogyha a jeruzsálemi templomra rátekintünk, annak a leírását figyeljük, akkor valami hasonló a mennyei templom, Istennek a lakóhelye, a mennynek a dicsőségében. Ugye tudjuk azt, hogy a sátornak, vagy a templomnak egy nagyon fontos része volt az a bizonyos szentély, az a bizonyos épület, ahol az Isten tisztelete történt, és azon belül is volt egy elválasztott rész, egy függönnyel elválasztott rész, amit úgy nevez a Szentírás, hogy az volt a szentek szentje, és ez egy olyan homály volt, ott sötétség volt, oda fény nem jutott be, oda ember nem mehetett be, kivéve a főpapot évente egyszer az áldozatnak az idején, mert ott volt az Istennek a dicsősége. Ott volt elhelyezve a frigyláda, és ott lakozott az Isten dicsősége, és oda ember nem léphetett be. És valahogy így van, így van a mennyei templom is, hogy ott is van egy olyan rész, ahol az Isten dicsősége, ami mögött el van rejtve, amit nem látja a teremtmény az Isten dicsőségét a maga valóságában, a maga teljességében. És olvasunk olyanról a sátor esetében is, a templom esetében is, hogy Istennek ez a dicsősége a szentek szentjéből kiáradt a szentélybe, és láthatóvá, érezhetővé, tapinthatóvá, megfoghatóvá lett. Olvassuk is, hogy nem bírtak megállni az ott a szolgálatukat végző papok éppen akkor. És ez történik mindig, amikor Isten valamit megmutat az ő dicsőségéből. Valami kis szikrányi, kis morzsát megmutat az embernek az ő dicsőségéből. És nagyon sokszor angyal formájában jelenik meg az Istennek a dicsősége az emberek előtt, vagy éppen képekben látja, mint ahogy a János is látja a maga proféciájában. Tehát így kell ezt valahogy érteni, hogy igen, látta az Urat, de nyilván nem abban a teljességben, abban a valóságban, mert azt halandó ember nem bírná ki azt a látványt. Nézzük ezután a prófétának a látomását. Az első dolog, ami feltűnik a prófétának, amikor megkapja ezt a látást, ezt a látomást, az a trón. A magasra emelt trónus. Az első dolog, ami feltűnik, tehát a proféciában, a látomásban, az Istennek a trónusa. És nagyon hasonló ehhez Jánosnak a látomása is, amikor a Jelenések 4-ben olvassuk, ott is a trónus az, ami először nyilvánvalóvá válik, ami először láthatóvá válik a próféta számára, de Ezékielnek a látomásában is nagyon fontos szerepe van, rögtön megjelenik a trón, a trónus. A trón az mindig ugye az uralkodásnak a jele, az uralkodásnak a jelképe. A király, az uralkodó a trónuson ülve hozza meg a maga törvényeit, a trónuson ülve hirdeti ki a kötelező törvényt a nép számára, és ugyanígy jelképezi a trónus, Isten trónusa, Istennek a hatalmát, Istennek az uralkodását, Isten nagyságát, Isten erejét, jelképezi azt, hogy Isten a bíró, Isten a törvényhozó, ő hoz törvényt e világ felett, ő hoz törvényt az ő népe életében, és az ő törvénye szerint kell élnie az embernek a maga életét, és ő az, aki a törvényszegőt azután megbünteti, számon kéri. A királyi trónus, az a bírói trónus is egyben. Így hát a trónus, amit meglát, az egyértelműen jelzi a próféta számára, hogy az Isten az Úr, az Isten a király. Ugye elég pontos időbeli jelzést is ad arra nézve, hogy mikor történik ez a látomás. Azt mondja, hogy Uzziá király halála évében láttam az Urat. Uzziá király halála évében. Ez az Uzziá, ez ugye egy királya volt Isten népének. Egy olyan király, ugye a királyokról tudjuk, hogy háromféle király volt. Voltak a jó királyok, akik azért voltak jók, mert istenfélők voltak, mert követték az Urat, mert elvárták, hogy a nép Isten törvénye szerint éljen, a bálványimádást kiirtották, megszüntették, betiltották, tehát Isten törvényeihez ragaszkodtak. Ezek voltak a jó királyok. Ezeket mondjuk képzeljük el fehérnek. Aztán voltak emellett a rossz királyok, akik ugye azért voltak rosszak, mert ők maguk bálványimádók voltak, ők maguk átvették a szomszéd népek istentiszteleti szokásait, mert ők maguk nem törődtek a törvénnyel, nem törődtek Isten akaratával, ezért aztán az ő idejük alatt a nép általában elvadult, mert követte a királyukat. Ugye a jó király az még erővel is, még hatalommal is, még a fegyver erejével is kikényszerítette az Isten törvényéhez való ragaszkodást. A rossz király, akik legyenek a fekete királyok, azok ezzel nem törődtek. Aztán volt egy harmadik típusa a királyoknak, akiket úgy ajzolhatnánk meg, hogy félig fehér, félig fekete. Volt olyan király, ami feketének indult, de aztán megtért életében valahol, és fehérré lett, tehát Isten félővé lett, de volt olyan király, aki rossz, jól indult, de aztán valahol, valamiben elbukott az ő életében. Na ilyen volt Uzziá király, ilyen fehér-fekete király volt ez az Uzziá király. Tudjuk róla, ír az ige róla, 52 évig, tehát nagyon hosszú ideig uralkodott Izrael felett, Isten népe felett, jól kezdte az ő életét. Aztán egyszer csak volt az ő életében egy törés, amikor olyan dolgot tett, amire neki nem volt megbízatása, ő akart füstölőszerrel füstölni a templomban, ez a papoknak a dolga volt, nem volt erre felhatalmazása, megbízatása, és ezért aztán elbukott az életében, és Isten betegséggel verte. Na most nyilván az ő élete végén ilyen állapotban van a király, és ekkor látja meg a próféta az urat, trónuson ülve. Még mindig Isten a király, Isten hoz törvényt, Isten uralkodik az ő népe felett. Aztán a következő dolog, ami feltűnik a prófétának, ahogy fejlődik a látomás, az a trónon ülőnek a palástja. Ugye ez a királyi palást, azt mondja erről, hogy palástja betöltötte a templomot. Nyilván ez is egy olyan dolog, ami Istennek a nagyságát, Istennek a hatalmát hivatott jelképezni. Utána nyílik tovább a látomás, és meglátja a szeráfokat, meglátja mennyei lényeket a trónus előtt. Nagyon hasonló ehhez az, ahogy János látja a látomásában, a Jelenések 4-ben, nagyon hasonló. Ő is először a trónust látja meg, a trónuson ülőt látja meg, és utána meglátja a trónus körül lévő mennyei lényeket, a 24 vént, megjelenik az a 4 élő lény, vagy lelkes állat, azt hiszem így fordítja, így olvassuk Károlynál, Károly fordításban. Azt mondja, ami feltűnik neki ezekre a mennyei lényekrel kapcsolatosan, két dolog. Az egyik, hogy a szárnyukra figyel fel, hogy mindegyik kölyüknek 6 szárnya van, és hangosan kiáltanak. Nagyon érdekes, hogy az a bizonyos 4 élőlény Jánosnak a látomásában, az is nagyon hasonló a leírás, ott is azt írja, hogy 6 szárny van, és ők is hasonlóképpen kiáltják azt, hogy szent, 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 szent az Isten. Tehát nagyon hasonló Jánosnak a látomásához, és Ezékiel látomásához is hasonló, mert Ezékiel is meglátja Isten körül ezeket a mennyei lényeket, ezeket a mennyei angyalokat. Nagyon érdekes az, ahogy amikor a Mózes megkapja az utasítást arra nézve, hogy hogyan kell a szent sátort elkészíteni, meg a Isten tiszteleti dolgokat, akkor kap egy olyan utasítást, hogy a frigládára kérubokat kell elhelyezni. Ez mutatja, hogy az Isten trónusát, az Isten körülveszik, ez a bizonyos mennyei lények, ezek az angyalok. Ennek két csoportjáról olvasunk az írásban, a kérubokról többször találkozunk leírást, és vannak a szeráfok, akik itt jelennek meg a Szentírásban egyedül Ézsaiásnak a látomásában. Ezek a mennyei lények, ezek folyamatosan ott vannak az Isten előtt, és árad szívükből az imádat, a hódolat Isten felé, és szolgálják az örökköt örökké élőt. Na mit lát ebben a látomásban a próféta a szeráfokkal kapcsolatosan? Azt mondja, hogy 6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Ez a kétszer két szárny, ami az arcnak az eltakarását szolgálja, meg a lábnak az eltakarását szolgálja, ez én azt gondolom, hogy ez az imádatnak a jele. Ezek a mennyei lények, ezek a mennyei angyalok, ezek folyamatosan imádják az Istent. És ezt az imádatot várja el Isten az ő népétől is. Az Úr Jézus mondja, amikor megkísérti őt az ördög, és arra próbálja rávenni, hogy boruljon le előtte, és cserébe odaadja a földnek az országai fölötti hatalmat, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Az Urat, a te Istenedet imád, csak neki szolgálj. Tehát ez a két dolog az, amit nagyon egyértelműen vár Isten az ő népétől. Egyrészt az imádat, másrészt a szolgálat. És ezt teszik az Isten szent angyalai is, imádják az Urat, és szolgálják egyben őt. Ugye nagyon fontos dolog az, amikor látjuk Mózes második könyvében a törvény adáskor, hogy mi az, amit legelőször is megfogalmaz az ige az Úr az ő népének. Ugye arról van szó, hogy elhagyják Egyiptomot, átkelnek a tengeren, és ott állnak egy új életnek a kezdetén, egy új életnek a küszöbén. És akkor azt mondja az Isten Mózesnek, én az Úr vagyok, a te Istenedet, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül, ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot, azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imád, és ne tiszteld azokat, mert az én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Tehát nagyon világos, én vagyok az Úr, a te Istened, rajtam kívül nincs más Isten, és ne imádjál semmit sem rajtam kívül. Mikor eltilt a népét az idegen Isteneknek az imádatától, ezzel ugyanakkor azt mondja, hogy ő az, akit az ő népének imádnia kell. Miért ilyen lényeges ennek a hangsúlyozása, hogy én az Úr vagyok, a te Istened? Azért, mert aki a te Istened, az ad neked törvényt. Aki a te Istened, az fogja meghatározni a te gondolkozásodat, az fogja meghatározni a te életedet, a te életviteledet. Ugye nagyon nagy aktualitása volt ott akkor a tenger túlsó oldalán leszögezni ezt a dolgot Izrael népe előtt, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, és rajtam kívül nincs más Isten. Gondoljunk bele, hogy ugye ott él Izrael népe 400 évig az egyiptomi fogságban, az egyiptomiakkal együtt, látja az ő Isten tiszteletüket, tapasztalják az ő Isten hitüket, az ő vallásos elképzeléseiket. És milyen volt Egyiptomnak az Isten hite? Az egyiptomi Isten hit, ugye az egy sok Isten hívő vallás volt az egyiptomiaké, a természetnek a rejtett erőit ruházták föl isteni tulajdonságokkal, és isteneket láttak mögötte, napisten, az alvilág istene, a halottak istene, és rengeteg ilyen isten volt, ugye Ízisz, Oziris, akiről emlékezhetünk, és ők ennek a tiszteletében éltek, ezt látták, ezt tapasztalták. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy amikor kijönnek Egyiptomból, átmennek a tengeren, és ott van előttük egy új kezdet, leszögeznie Istennek azt, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Nem Ámon, meg Rá, meg Ízisz, meg Oziris hozott ki titeket Egyiptomból, hanem én az Úr. Nincs más Isten. Azok nem Istenek, nektek engem kell imádni. Nagyon fontos volt a jövőre nézve is leszögezni ezt a dolgot, és mint útjelző táblát elhelyezni, lecövekelni, hisz ugye olyan helyre fognak menni, ahol majd körbeveszik őket a pogány népek a maga vallásos kultuszával, aminek fontos része a bálványimádás. Nagyon fontos ott is leszögezni, nem Baál a te Istened, meg nem Asera, meg nem Molok, meg a többiek, hanem az Úr az Isten. Mert aki a te Istened, az fog neked törvényt adni. Aki a te Istened, az fogja a te életedet meghatározni. Az fogja a te gondolkozásodat meghatározni. Annak fogsz te szolgálni, aki a te Istened. Aki a te Istened. Azt mondja, hogy ugye az ige, hogy a te Istenedet imád, és neki szolgál. Ez a kettő szoros kapcsolatban van. Akit imádsz, azt fogod szolgálni. Ha a pénzt imádod, akkor a pénznek fogsz szolgálni. Ha a testi erőt imádod, akkor a testi erőnek fogsz szolgálni. Ha az anyagi javakat imádod, akkor az anyagi javakat fogod szolgálni, és ezek fognak majd számodra törvényt adni, meg életcélt adni, ezek fogják betölteni a te életedet. Tehát ne legyen más Istened rajtam kívül, ezért a dolog, ezért, és ne is imádj mást. Mi olyanok vagyunk, mi teremtmények, akik imádásra vagyunk teremtve. Mi nem tudunk más csinálni, mi csak imádni tudunk. Minden ember csak imádni tud. Vagy önmagát imádja, vagy testi erőt imádja, az anyagi javakat imádja, és ebbe a test imádatba, ebbe az anyag imádatba akar belevonni bennünket ez a világ, de nagyon világosan mondja az ige, hogy mi nekünk az Urat, ami Istenünket kell nekünk imádni. Az Isten nagyon világossá teszi, hogy imádatot vár az ő népétől. De miért? Mondhatnánk azt is, hogy hát mert joga van hozzá, mert ő teremtett mindenkit, mindeneket. Olvastam ilyen ateista gondolkodóknak az írásait, ahol például ezt kiemelik, és azt mondják, hogy na hát, micsoda Istenről van szó, aki elvárja az imádatot a maga számára, hát ez micsoda borzasztó dolog. Nem azért várja el Isten az imádatot, mert neki erre szüksége van, ez meg lenne ő enélkül az örökké valóság ura, hanem azért várja az imádatot az ő népétől, azért várja, hogy mi Isten imádói legyünk, mert nekünk van erre szükségünk. Éppen az elmondottak szerint. Mert azt mondja az ige, hogy akit imádunk, az fog majd nekünk utat szabni, és tudjuk, hogy az áldás egyedül az Isten útján van az ember számára. Ezért van nekünk szükségünk arra, hogy az Isten előtt boruljunk le, és az Isten imádói legyünk. Aztán itt van a másik dolog, a szolgálat. Ez a szolgálat az imádatból nő ki. Ahogy látjuk a szeráfoknál, hogy imádják az Istent, amit a szárnyaiknak az állása jelképez, és emellett szolgálják az Urat a másik két szárnyakkal, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. A szolgálat az imádatból nő ki, és azt mondom, hogy a valódi imádatnak az ismérve az, hogy van-e szolgáló életünk. Hogyha én imádom az Istent, telve van az én szívem Isten előtti hódolattal, tisztelettel és imádattal, akkor én Istennek a szolgálója vagyok, nem tud más ebből a dologból fakadni. Emlékeztek arra, hogy egy hónappal ezelőtt Máriának és Mártának az esetéről olvastunk, amikor Márta megkenni az Úr Jézusnak a lábát, és nem egy hónappal volt, valamikor volt ez az ige. És ugye az imádatnak egy nagyon szép kifejeződése ez a Bibliában, amit a Mária csinál. Az, hogy megtöri azt a szelencét, nem sajnálja érte az árat, és rákenni az Úr Jézus lábára. Mert telve van a szíve Istennek az imádatával, az Úr Jézusnak az imádatával, mert megtapasztal valami nagyon fontosat az ő életében, és így fejezi ki szívének a hódolatát. És meg vagyok győződve, ahogy mondtam akkor is, hogy Márta is az Úr Jézusnak egy imádója, aki az neki adatott módon az ő szolgálatával, az ő kétkezi munkájával fejezi ki az Úr iránti imádatát. És a másik dolog, hogy a szolgálat sokszor nehéz. Sokszor nehézkes, sokszor olyan nyögvenyelős. És én azt gondolom, hogy a szolgálat az imádatból tud éppen erőt meríteni ahhoz, hogy elvégezze feladatát. Itt van ez a háromszoros szent kiáltás az igében, amit mondanak a szeráfok, amit kiáltanak egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura. És ezt a háromszoros szent kiáltást látjuk Jánosnál is. Vannak olyan biblia magyarázók, akik azt mondják, hogy ez a háromszoros szent kiáltás, ez a szent háromságra utal, szent az atya, szent a fiú és szent a szellem. Hát nem tudom, lehet, hogy így van. Én inkább azt gondolom, hogy ez arra utal, hogy ezek a mennyei lényeknek az imádata, ez folyamatos. Kimeríthetetlen az Isten dicsőítésük. Kimeríthetetlen forrás az Isten dicsőítés, és nem szűnnek meg az Isten dicsérni és az Istent magasztalni. Sokszor, amikor olvasom ezeket az igéket, vagy a Jelenések könyvébe, a mennyei Isten tiszteletnek a leírását, van olyan érzésem, hogy olyan monoton az egész. Folyamatosan ezt kiáltják, állandóan leteszik a koronájukat, olyan monoton, és ha monoton, akkor unalmas. Ne felejtsük el, hogy ez, amit látnak a proféták, ezek képek. A mennyei valóság az ilyen képekben jelenik meg egyrészt, másrészt pedig Isten jelenlétében lenni, Isten dicsőségét szemlélni, ez egy kimeríthetetlen forrás egy örökké valóságon át, az Isten dicséretének, az Isten magasztalásának. És ebbe a imádatba, a mennyei lények ezen imádatába kapcsolódhatunk be mi is Istennek a megváltottai. Aztán egy váratlan dolog szakítja meg ezt az idilli jelenetet a próféta számára. Azt mondja itt az ige, hogy egyszer csak a hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. A füst az ugye egy természetes dolog, ami világunkban az égésnek egy mellékterméke, de olvassunk az igében mennyei füstről is, éppen akkor, amikor az Isten leszáll, hogy törvényt adjon a nép számára, akkor ezt olvassuk, hogy a Sinai hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon remegett. Ez a füst, ez Isten jelenlétét jelképezi. Emögött a füst mögött maga az Isten van, aki törvényt készül adni az ő népe számára. És amikor a látomásban a templom megtelik füsttel, akkor a próféta is rögtön erre gondol, hogy az Isten van itt. És ez az Isten most szólni fog, ez az Isten most törvényt fog adni, ez az Isten talán most számon fog kérni. És azonnal azt mondja a próféta, hogy jaj nekem, elvesztem. Nézzétek meg, Isten jelenlétében, amikor valaki megtapasztalja Istennek a közelségét, ez történik, hogy a bűn azonnal nyilvánvalóvá válik. Ki beszélt itt a prófétának az ő állapotáról? Ki beszélt itt bűnről? Ki beszélt itt bűnösségről? Ki beszélt itt engedetlenségről? Ki beszélt itt a prófétáról? Itt csak Istenről van szó ebben az igében, és a próféta mégis mit érez, mit tapasztal, azonnal rászakad a bűntudat, azonnal rászakad a maga elveszett, nyomorult állapotának a felismerése. Mert az Isten jelenlétében ez történik. A világosságban a sötétség azonnal láthatóvá válik, azonnal fölfigyel rá. Nagyon hasonló ez az eset Péternek az esetéhez. Ugye egy gyümölcstelen halászás, egy eredménytelen halászás után kimennek a partra, tisztogatják a hálóikat, és oda megy hozzájuk Jézus, és azt mondja, hogy evezzetek vissza a mélybe, vessétek ki a hálótokat. És azt mondja Péter, hogy Uram, ennek semmi értelme, egész éjszaka halásztunk, egy semmit nem fogtunk, minek menjünk vissza most reggel, mert ott hajnalban lehet csak a halat fogni, minek menjünk vissza most, de Uram, ha te ezt mondod, legyen. Megyünk és kivetjük a hálunkat. És azt olvassuk, hogy olyan sok halat szedtek össze, hogy szakadoznak a hálóik. És mi Péternek a reakciója? Azt mondja az Úrnak, leborul az Úr előtt, és azt mondja, távozz tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Ki beszélt Péternek a bűnről? Ki beszélt? Senki. Egyetlen szó nem hangzik el. Csak Jézusról van szó. Jézus az, aki őket beküldi, hogy halászanak, és van eredménye, van gyümölcse. Péter Jézus jelenlétében azonnal fölismeri a maga bűnös, elveszett állapotát. És az ember az menekülni próbál ebből a világosságból. Ézsaiás a próféta halni akar, Péter azt mondja Jézusnak, hogy távozz el tőlem, Uram, nem bírom a te jelenlétedet elviselni, nem tudok a te szentségednek a fényében, világosságában, erejében ott lenni. És bár jól lehet, az Isten halálra sújthatná a bűnös embert a maga jelenlétében, nem ezt teszi, hanem kegyelmet ad, megtisztít, és a megtisztulás után már az ember ott lehet, az Istennel való közösségben, már alkalmas arra, hogy az Isten szóljon hozzá, hogy az Isten vezesse őt, hogy az Isten feladatot adjon neki. És ez történik itt Ézsaiással és a prófétával is. Hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról, számhoz érintette, és ezt mondta, íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Három dolgot mutat ez nekünk, ez a kis dolog, három fontos tanulsága van számunkra. Az egyik, hogy mit kellett Ézsaiásnak, a prófétának ahhoz tenni, hogy megtisztuljon. Semmit. Nem volt ebben neki semmi része, ez egyedül Istennek a kegyelme volt. Illetve egy dolog mégis megelőzte, az, hogy beismerte a maga elveszett állapotát. Ez az egyetlen egy dolog, hogy beismerni, Uram, vétkeztem, bűnös vagyok, nem állhatok meg a te szent színed előtt. És olvassuk az ígéretet, ha megvalljuk a mi bűneinket, akkor ő hű és igaz, és megbocsátja a mi vétkeinket. Annak idején ugye törvénybe volt adva, hogy az oltáron idegen tűz nem lobboghatott. Olvasunk egy olyan történetet, amikor Áronnak a fiai idegen tüzet vittek az oltára, és az Isten halálra sújtotta őket emiatt. Így a mennyei oltáron csak az Isten tüze lobog, ami arra tanít bennünket, és arra tanítja a prófétát, hogy a megtisztulásnak más eszköze nincsen. A megtisztulás, a bűntől való szabadulás, az csak is egyesegyedül Isten kegyelméből, az Úr Jézus Krisztus golgotai áldozata árán lehetséges. Nincs más út, hogy az ember az ő útját megjobbítsa, nincs más mód arra, hogy az ember magát megtisztítsa. Nem lehet ezt kiérdemelni cselekedetekkel, nem lehet ezt semmilyen meditációs technikával erre az állapotra jutni, egyedül csak ez az isteni út. Az Isten az, aki megtisztít. A másik dolog ugye, mi az, hogyan történik ez a megtisztítás? Ahogy mondja az ige, hogy a szeráf levesz egy izzó parazsat az oltáról, és azzal megérinti a prófétának a száját. Hát én azt gondolom, hogy az izzó parázsnak a megérintése az ugye a természetes világunkban egy borzasztó fájdalmas dolog. Éppen a napokban grilleztünk oda-haza ilyen kis kerti grillen, ugye jó, begyulladt a grillot, izzottak a parazsak, hát a kezemet nem tudtam közel vinni ahhoz a parázshoz. Hát ha azzal megérinti valaki a száját, hát az olyan fájdalmas égési sérüléseket szed össze. Nyilván a mennyei parázsnak az érintése sem kellemes. És ez azt mutatja, hogy ez a megtisztulás, a megtérés, a megváltás, ez nagyon sokszor egy fájdalmas dolog az ember számára. Fájdalmas, mert nem könnyű a bűnt bűnnek beismerni. Fájdalmas, mert nehéz azt, amit eddig szerettem, amihez eddig ragaszkodtam, nehéz azt feladni. Fájdalmas dolog azt feladni. Igen, fájdalmas tud lenni a megtisztulás, fájdalmas tud lenni a megtérés. Talán éppen ez az a fájdalom, ami visszatart nagyon sokszor a megtéréstől, a megtisztulástól. De mégis ez az, amelyet vállalnunk kell. És a harmadik dolog, hogy a szeráf, az angyal, az eszköze ennek a megtisztulásnak. Ő az, aki véghez viszi, ő az, aki viszi a parazsat, aki megérinti a próféta ajkát, de a parázs az oltár tüzéről van levéve. Ez a parázs az Istennek a tüze. Az Isten az, akitől a megtisztulás származik, de az angyal, a szeráf az, aki eszköze ennek a megtisztításnak. Ez pedig arra tanít bennünket, hogy mi is lehetünk a szeráfhoz hasonlóan, szolgálhatjuk a mi mennyei atyánkat, lehetünk ilyen eszközök, akik elviszik a jó hírt, akik elviszik az evangéliumot, akik tanúskodnak az evangéliumnak az igazságáról, akik az életükkel is bemutatják az evangéliumnak az igazságát. Hát erre hív bennünket az Úr, ezt látjuk az angyalok szolgálatában, az imádatot és a szolgálatot, és ezt szeretné a mi mennyei atyánk látni a mi életünkben is. segítsen erre bennünket az ő lelke által. Amen.